Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Hadd álljunk fel még egyszer, és imádkozzunk. Mennyi Atyánk! Kornéliushoz hasonlóan mi is azt szeretnénk mondani, hogy összegyűltünk a te színed előtt, hogy meghallgassuk, és ugyanakkor befogadjuk, amit mondani akarsz, és amit előkészítettél számunkra. Szeretett Urunk, vagy szeretett Uram, kérlek téged, hogy jöjj le te magad, és végy lakozást közöttünk. Te magad adtad az ígéretet, közöttük fogok lakozást venni, és az ő Istenük leszek, és ők legyenek az én népem. Szeretett Urunk, eddig nem használtuk ki kiváltságainkat, kérünk téged, segíts rajtunk, áldj meg minket, szolgáltass vissza mindent újra, és dicsőítsd meg a te nevedet. Arra kérünk téged, hogy vedd ezt az összejövetelt, a te szellemet vezetése és fegyelmezése alá. Hadd nyugodjon meg rajtunk a kenet. Uram, érd el a te célodat velünk, így mi is eljutunk a mi célunkhoz. Szeretet megváltunk, légy irgalmas hozzánk, hadd fedezzen be minket a te drága véred, és koronázzon meg minket a te kegyelmed. Szeretett Uram, te kinyilatkoztattad nekünk a te ígédet, nyilatkoztasd ki most a te erős karodat. Ezt kérem tőled, és mindannyian ezt kérjük a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Hálásak vagyunk az Úrnak minden lehetőségért, amellyel az ő színe elé járulhatunk, hogy imádjuk őt, és belépjünk az ő jelenlétébe. És nincs olyan összejövetel, ahol ne lennénk megáldva. Érintve vagyunk minden ígével, és Istennek mindig van valami mondani valója számunkra. És ahogyan az imádságomban már kifejezésre juttattam, amikor Isten eléri az ő célját az életünkben, akkor mi is el fogjuk érni a magunk célját. Akkor megtörténik az, amit ő teljesíteni akar. Én magam ma reggel nem sokkal három előtt feküdtem le. A látogatás olyan sokáig ébren tartott, és végül mégis kénytelen voltam odébb szedni magam. De nagyon kevés alvással is lehet valahogy boldogulni. Az a fontos, hogy az emberek elő tudják hozni azt, ami a szívükben van, és hogy segítséget tudjunk nyújtani nekik. Az íge, amit a bevezetőben hallottunk, Isten egyik csodálatos ígéretei közzé tartozik, amelyet adott nekünk. Azt mondja itt, én kezdettől fogva megismertettem a végkifejletet, és ősidők óta azt, ami még nem történt volt meg. Én megparancsolom, az én tanácshatározatom valósuljon meg, és minden, ami nekem tetszésémre van, azt megvalósítom. Néha használjuk azt a szókifejezést, hogy megparancsolom, és nem biztos, hogy túl sok minden van mögötte, de amikor Isten parancsol valamit, ó, az ő szava mögött ott van az egész hatalma és minden ereje. Amikor ő kimond valamit, akkor az meg is történik. Amikor ő szól, akkor az már is megvan. Amikor azt mondta, legyen világosság, akkor világosság lett. Amikor azt mondta, teremjen a föld növényeket és fákat, és mindent, megtörtént úgy. Minden, amit kimondott, megtörtént. Már most az előbb az a gondolatom támadt, hiszen imádságra gyűltünk itt össze, és mégis van valami a szívünkön, amit szeretnénk kérni Istentől. És tudjuk, hogy amikor az Úr a Földön járt, az emberek eljöttek hozzá, és egyszerűen megkérdezte tőlük, mit szeretnél, hogy tegyek veled vagy rajtad. És ezek az emberek kimondták aztán, ami foglalkoztatta őket, és az Úr megadta nekik a kérésüket. És miközben mi összegyűltünk ebben az órában, hogy imádkozzunk, most megkérdez téged, és megkérdez engem, mit akarsz, hogy tegyek veled, vagy rajtad? Nos, mégis tudnunk kell, mert Isten csak akkor tud meghallgatni minket, ha nem csak úgy általánosságban százféle dolgokért imádkozunk, hanem egy dolgot hozunk az ő színe elé, amit szeretnénk tőle megkapni. Az imádságainkban kell, hogy legyen egy célkitűzés, amit a mi Istenünk elé hozunk. A leprások azt mondták, mi szeretnénk megtisztulni. A vakok azt kívánjuk, hogy megkapjuk a szemünk világát. A bénák szeretnénk járni. Az elveszettek szeretnénk megmentve lenni. A betegek szeretnénk meggyógyulni. Mindig a közvetlen kérések voltak azok, amelyeket az adott pillanatban az Úr elé vittek. Ma megkérdez téged és engem, mit akarsz, mit tegyek érted, vagy rajtad? És lehet, hogy vannak különböző kívánságok, de ez még nem egészen az igazi. A sarkalatos kérdésnek a közvetlen legnagyobb szükségletnek kell lennie, ami téged és engem foglalkoztat, amit az Úr elé akarunk vinni. Bizonyára úgy van, hogy a vakembernek is sok minden más baja is volt, de a legfőbb célja és kívánsága az volt, hogy szeretném visszakapni szemem világát, vagy megkapni szemem világát. A leprásnak is lehet, hogy voltak még néhány más problémája is, de a lepra volt a fő gondja, és ezt vitte az Úr elé. És így mi is az Úr elé akarjuk vinni a fő gondunkat ebben a reggeli órában. És én, vagy te, vagy egyikünk sem mondhatja a másiknak, imádkozz most te ezért, vagy imádkozom azért. Ez Istennek kell a szívünkbe helyeznie. Az én fő gondom az, hogy Isten formáljon én belőlem egy olyan Isten gyermekét, ahogyan az ebben a könyvben meg van írva, és hogy mindannyiunkat Isten gyermekeivé tudjon alakítani, akikben megdicsőítheti magát, akik által megerősítheti az ő szavát, akik által kinyilatkoztathatja az ő hatalmát, akik által beszélhet. És miközben Isten ezen a földön jár, szüksége van a te lábadra és az enyémre is, ő szellem. Amikor beszélni akar, szüksége van a te szádra és az enyémre. Ha rá akarja tenni az ő kezét valakire, akkor szüksége van a te kezedre és az enyémre is. Ő teremtett magának egy testet, amelyen keresztül ki akarja nyilatkoztatni magát ezen a földön. Ugyanúgy, ahogy Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban, ugyanúgy akarja Krisztus is kinyilatkoztatni magát a gyülekezetben és a gyülekezet által. És Branham testvér ezt nagyon találóan megfogalmazza, amikor azt mondja, Isten elküldte Krisztust de ő benne volt, hogy megerősítse, igazolja az ígét, és a Szentírás azt is mondja, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett a világot önmagával. Ő azt mondja, ha Isten elküld minket valahova, akkor ő bennünk is van, hogy megerősítse az ígét, amit hirdetünk. És alapvetően ez a lényeg. Mi hiszünk Istennek, de minden bizonnyal még nincs meg bennünk az a feltétlen bízalom ő benne, vagy ő iránta, hogy ő több, mint képes arra, hogy még azt is megadja, amit mi még kérni és könyörögni sem merünk. Mert Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy Isten többet ad nekünk, mint amit mi kérünk tőle. Mi még azt sem tudjuk, hogy mennyit kérjünk. És Isten még többet ad nekünk, ha hittel állunk az ő színe elé. Hiszen az Úr gyülekezete vissza kell és vissza lesz állítva az ő eredeti állapotába. A tanításnak mindent meg kellett előznie, hogy minden, ami Babilonhoz tartozik, hátra maradjon, elszakadjon, elkülönüljön. És azt mondja, ti, én népem, jöhetek ki közülük, különítsétek el magatokat, ne nyúljatok semmi tisztátalanhoz. Ez az egyik dolog. De ezzel együtt a második dolog még nem történt meg, nevezetesen a szolgálatba állítás, az Istentől való megáldás, hogy megkapjuk a teljességet az ő szentélyéből. A célkitűzés az, hogy amint a kezdetben volt, úgy legyen a végén is. Isten mindent rendszerezett az ő ígéje által, fölkente az ő szolgáinak az ajkát, hogy a Szentírás különböző szakaszait a szellemi fejlődéshez mérten, az akkori kornak megfelelően megállapítsák, és azt Isten népével is közöljék. Ugyanezt tette ebben az időben is. És ezután elérkezett a Szent Szellem hatalmas kitöltetése. Tudjátok, néha beszélünk erről, és az egyiknek ez a nézete van, a másiknak meg egy másik nézete. De amikor az megtörténik, akkor már nincsenek nézeteink, akkor maga a dologgal rendelkezünk, nevezetesen az Istennel való megtapasztalással. Előtte van ez is, és az is. Ez a nézetünk is, az is. De amikor megtörténik velünk, általunk és rajtunk keresztül, akkor már nincsenek nézeteink egy élményről, akkor maga az élménnyel rendelkezünk, és ez az, ami foglalkoztat bennünket. Találunk olyan embereket is az üzeneten belül, akiknek van egy bizonyos nézetük, mert Branham testvér tett valahol egy kijelentést, és figyelmen kívül hagyják az összes többi kijelentéseit. Csak akkor kapjuk meg az egyensúlyt, ha mindent figyelembe veszünk és összevonunk, ami egy témához tartozik. És az egyensúlyra szükségünk van, különben csak elvétjük a célt. Számomra kezdettől fogva fontos volt az, hogy Isten ígéjének a hirdetése által kialakuljon egy egyensúly. Nem tudom miért, de ezt a kívánságot kezdettől fogva útravalóul kaptam. És elhihetitek nekem, hogy már közvetlenül a Branham testvér hazaköltözése után meg kellett állapítsam az első szellemi kisiklásokat, vagy melléfogásokat egy olyan mesés és szinte érthetetlen módon, hogy szükségem volt Isten kegyelmére ahhoz, hogy eligazodjak az egész zűrzavarban. De Isten volt az, aki kegyelemből megajándékozott engem az ő ígéjével, hogy legyen a lábam szövét nekem, kegyelemből. És az írás azt mondja, hogyan fogja az ifjú büntetetlenül járni az útját, és a válasz is megvan adva, ha egyedül a te szavadhoz tartja magát. Hogyan fogja egy hívő, hogyan fogod te, hogyan fogom én fedhetetlenül járni az útamat, vagy az útunkat? A válasz, ha Isten szavához tartjuk magunkat. És ma itt vagyunk, úgy szeretném mondani, mint egy családi körben, hiszen mi Isten családja vagyunk, nekünk egy atyánk van, és ez a mennyei atya. A földi kötődések messziről sem olyanok, mint a szellemi kötődések, mert a földi kötődések időlegesek, a szellemi kötődések pedig örökkévalóak. De az is igaz, hogy a kezdetektől fogva voltak bizonyos dolgok, amelyek belopóztak, és furcsa módon mindig elérték a lényeget, vagy előrehatoltak a lényegig. És ennél fogva különösen arra az egy emberre gondolok, akit Branham testvér ki tudja hányszor megemlít az ő prédikációiban, arra az emberrel, aki megpróbálta meggyőzni őt arról, hogy Branham testvér maga Jézus Krisztus. És én annyira kiábrándultam. Azt sem tudtam, mit gondoljak, mit mondjak, mit kérdezzek. Egy ember, aki nem csak egy napot volt Branham testvérrel, hanem egész idő alatt letérdel a jobb térdére előtte, felemeli a jobb kezét az ég felé, és megpróbál meggyőzni engem arról, hogy Branham testvér Jézus Krisztus lett volna. És el tudjátok képzelni, Isten egy szeretettel teli szívet adott nekem, nem tudok bántani senkit, ez nincs bennem. Inkább kiteszem saját magam a bántalmazásnak, és miközben már az akasztófán lógok, még mindig hiszek a jóban. Nem tehetek róla, Isten ilyennek teremtett engem. Én nem látom a rosszat, a jót látom az emberben. De aztán ez már tényleg túl sok volt a jóból. Ami sok, az sok, és azt mondtam, figyelj testvérem, miért nem vagy észszerű, és miért nem veszed figyelembe, hogy mi mindnyájan még mindig emberek vagyunk, és hogy még Branham testvér is ember volt a magas hivatása és hatalmas dolgok ellenére, amiket Isten tett az ő életében, mégiscsak egy ember volt. És egyáltalán nem hagyott szóhoz sem jutni. Tudjátok, amikor az emberek fanatikussá válnak, akkor szinte már nem is tudtok rajtuk segíteni. Ez lehetetlenné válik. Minden egyes szó hiába valónak tűnik. Pedig csak emberileg próbáltam mondani, figyelj testvér. De hiszen egy nős ember volt, családja volt, megszületett az apja, az anyja, és mindezek, ről ismeretünk van, és négy gyermeke is van. És azt mondtam, légy észnél, és gondold át, hogy mit mondasz egyáltalán. És a férfi valóban képes volt azt mondani, igen, ez egy olyan titok, amit te még nem tudsz. Majd azt mondtam, testvér, én nem állítom, hogy minden titkot ismerek, de ezt a titkot, ezt tényleg ismerem. És a beszélgetés odáig fajult, hogy feltettem neki a kérdést, hiszel-e egyáltalán az Isten egységében? És ő azt mondja, igen. Erre azt mondtam, igen, akkor azt akarod mondani, hogy Branham testvér, ha szerinted ő volt Jézus Krisztus, akkor ő volt az Ószövetség Jehovája is, tehát a Teremtő maga is, és kapkodva azt mondja, igen, ezt hiszem. És akkor persze mindennek vége volt. Ekkor elszakadt minden idegszál, és akkor, ahogy mi itt mondani szoktuk, sabat volt. Amit ezzel mondani akarok, az a következő. A helytelenség bekúszott a legszorosabb körökbe is, méghozzá a kezdetektől fogva. és tudjátok, és talán hallottátok a hangszallagokon, ez volt az oka annak, hogy Branham testvér azt mondta, én visszavonulok, abba hagyom a prédikálást, mert a legjobb barátaim Krisztust akarnak belőlem csinálni, és ezzel egy antikrisztust csinálnak belőlem, mert csak egy Krisztus létezik, és ez az Úr, aki meghalt a Golgotai keresztjén. És azt mondja, véget kell vetnem ennek a dolognak. És elkezdett sírni, és azt mondja, Uram, segíts, hogy véget vethessek ennek a dolognak. És akkor Isten kinyilatkoztatta neki, hogy igen, ez a kígyó maga az, aki eljött az emberek közé, és elterjesztette ezt a nézetet, hogy lehetetlenné tegye az ő szolgálatát, mert akkor végül is mindenki más azt mondaná, nézzétek, most már megvan, maga követő Jézus Krisztussá teszik őt. Néha alig lehet megérteni, hogy Isten miért engedi meg az ilyen dolgokat, fanatikusságokat. És akkor az Úr az ő kegyelmében megjelent neki, és elmagyarázta neki, és azt mondja, figyelj, ez nem az első alkalom, hogy ez így történik. Nem-e oda mentek Jánoshoz is, és megkérdezték tőle, te vagy-e a Krisztus? Az Úr nem maradt adós a válasszal. Csak hogy az a szomorú, hogy az emberek olyan közel lehetnek a helyes dologhoz, és mégis rossz befolyás alatt állnak. És ezt meg kell állítani, ennek véget kell vetni. Nem lehetünk Isten igaz igéjének a befolyása alatt, és aztán egy pervers szellemnek, vagy annak befolyásának áldozatává válni. Azt szeretnénk, ha Isten egy világos választóvonalat húzna, és amikor az elmúlt estéken ezekről a hamis dolgokról és inspirációkról beszéltem, nem azért tettem, mert élvezem, hanem mert ez annyira komoly, halálosan komoly dolog, és nem tudom tovább hallgatni ezeket az öncélú dolgokat. Én csak azt akarom, amit Isten csinál, és semmi más egyebet. Ezek a saját gyárak, amik létrejöttek, ahol a szellemi dolgokat gyártják, azokat alapvetően meg kellene semmisíteni, mint ahogy Izrael tette ott a reaktorral, és ledobott rá egy bombát, és akkor vége volt az egésznek. Elérkeztünk abban az időben, amikor minden más befolyást félre kell tenni az útból. Amint tudjátok, ez olyan emberekkel is megtörténhet, akik nagyon közel állnak az Úrhoz. Emlékezzetek csak Jánosra és Jakabra. Azt hiszem, ők ketten voltak azok, akik egyszerűen azt mondták, Uram, ha akarod, tüzet fogunk hullatni az égből. Azonnal képesek lettek volna rá. És azt mondja az Úr, nem vagytok tisztában azzal, hogy miféle szellem gyermekei vagytok. Miről volt szó? Egy szempillantás alatt bekövetkezhet valami, és már azt sem tudjuk, hogy mit teszünk. Amikor Branham testvér azt mondta, hogy csak túszomból 9 különböző értelmezése lesz az üzenetnek, azt hiszem, megkérdezitek magatokat, hogy ez hogyan legyen lehetséges. Mi nem vagyunk érdekeltek az értelmezésekben, és nem fogjátok azt megélni, hogy értelmezni fogjuk a 7. pecsétet, vagy a 7 mennydörgést, nem értelmezünk semmit, hanem kivárjuk, amíg Istennek tetszik, hogy mindezek beteljesedjenek, mert minden értelmezés téves, akár 9, akár 900, mind téves. Hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy Isten nem azért küldte el az ő prófétát, hogy újra értelmezzünk, hanem azért, hogy kinyilatkoztassa Isten ígéjének a dolgait. De még ebben az összefüggésben is felismerjük, hogy az emberek türelmetlenek lesznek. Természetesen, hogy Branham testvér nagy dolgokról beszélt, de ezek a nagy dolgok nem akkor történnek, amikor te kis ember és én kis ember elkezdünk értelmezgetni és magyarázgatni. Ezek a nagy dolgok akkor történnek meg, amikor a Nagyisten megteszi őket, és nem előbb és nem később. És én azt is szeretném mondani, mint az Úr, hogy mit nem szeretnék inkább, hogy már rég ne. Nem szeretnék semmit inkább annál, hogy minthogy Isten nagy művének kellős közepén legyünk, de óvakodni fogok attól, hogy a saját tüzemet vigyem Isten oltárára. Óvakodni fogok attól, hogy a saját értelmezéseimet adjam elő, és olyan elvárásokat keltsek az emberekben, amelyek aztán csalódáshoz vezetnek. Nem? Talán ezért vagyok természetemnél fogva egy porosz. Nem tudok belekeveredni semmibe. Teljesen áttekintésekkel rendelkeznem afelől, aminek meg kell történnie. Néhány feltételezés és lelkesedés nem elég nekem. Sem neked, sem nekem. 100%-os bizonyosságra van szükségünk, és úgy értem, hogy Isten ígéje 100%-ig bizonyosság, és türelemmel kell várnunk vele, kitartanunk mellette. Persze, sokan voltak már, akik a legnagyobb dolgokat akarták megvalósítani, és néhány napja már elmondtam itt, az utolsó ember, azaz ausztrál volt, előzőleg dél-afrikai származású ember volt, aki felhívott Indiából, és azt mondja, mihelyt én európai földre teszem a lábam, elkezdődik minden idők legnagyobb ébredése. És mi jött ki a dologból? Amikor európai földre tette a lábát, ugyanúgy sántított, mint mindenki más. És egyáltalán semmi sem történt. Nekem már elegem van ezekből a bejelentésekből és ezekből a dolgokból, amiket az emberek ígérnek, de nem képesek betartani őket. Minek az ígérgetés? És eljutottunk arra a pontra, hogy a legszívesebben senkinek sem engedjük át a szószéket többé, és arra pontra is eljutottam, hogy szeretném világossá tenni, kijelenteni, hogy senki se fogjon hozzá keringőzni, azt állítva, hogy Isten ezt vagy amazt kinyilatkoztatta nekem. El kell jutni odáig, ha valaki úgy gondolja, hogy Isten kinyilatkoztatott neki valamit, írja le, ne mondja el egyetlen embernek sem. Írja le, hozza el ide előre, tegye le az asztalra. És mondom nektek, mi nem fogunk elítélően nyilatkozni. Letérdelünk, kinyitjuk a Bibliát, és vesszük azt, amiről úgy gondoljátok, hogy Isten megajándékozott benneteket, és a Bibliára helyezzük, és a szívünk mélyéről kérjük Istent, hogy adjon nekünk isteni egyértelműséget a dolgot illetően. De ez a keringőzés, úgynevezett kinyilatkoztatásokkal úgy tűnik, hogy az emberek is vannak emberek, akiknek mindkét zsebük tele van vele. Kiveszik innen is, kiveszik onnan is, meg onnan is. És az egyik olyan helyzet, ami nem tiszteli meg az Urat. És zavarba hozza az embereket is. És a végén pedig ott állunk, vagy ülünk, és azt mondjuk, nem értek már semmit belőle. Egyáltalán nincs kinyilatkoztatásom, és ez a testvér és ez a testvérnő, nekik állandóan megszakítás nélkül vannak kinyilatkoztatásaik. A tegnap és a tegnap előtti este folyamán közelebbről szemügyre vettük, és az Úr azt mondja, avagy nem úgy van, hogy önkiagyalt látomásokat láttatok, avagy nem ti magatok eszeltetek ki, mindent, és vannak emberek, akik becsukják a szemüket, aztán egy olyan képzelőerővel rendelkeznek, és egyszer csak látnak, és látnak, ahogy tegnap este hallottam egy nagy jéghegyet, és aztán látnak ezt meg azt. Engem már semmi sem érdekel ezekből. Én Jézust szeretném látni. Szeretném látni őt az ő feltámadásának az erejében. Mindezeket a képmutatóan kedveskedő megnyilatkozásokat nem akarom többé hallani sem. Másrészt viszont nyitottak akarunk lenni mindenre, ami Istentől jön. Testvérek, testvérnők, mégis úgy van, ha Isten kinyilatkoztatott nektek valamit, akkor még kötelesek is lesztek megosztani velünk, és azt mondani, testvérek, Isten ezt és ezt nyilatkoztatta ki nekünk. Mi hiszünk a kinyilatkoztatásokban, de meggyőződésünk az, hogy Istentől kell jönniük azoknak, és ha Istentől jönnek, akkor van értelmük és céljuk, akkor irányítanak valamit, akkor nem üres szalma, akkor van tartalmuk, akkor van lényegük, akkor áldást hoznak Isten népének, és ezt szeretnénk kérni Istentől. Amennyire bizonyos, hogy kinyilatkoztatta nekünk az ő igaz ígéjét, ugyanolyan bizonyosan kérjük tőle a Szent Szellem igazi munkálkodását is. Hogy ne legyen más körforgásba, csak az, amit Isten mondott. És nem szégyeljük magunkat azt sem mondani, hogy ha az emberek egy kicsit későn esznek, akkor valóban egy kicsit elnehezülnek éjszaka, és ez az elnehezülés ugyancsak adhat nekik egy agilis álmot is. És aztán Salamon is azt mondja már a példabeszédekben, ahol sok a dolgokkal való foglalatosság, ott sok az álmodozás is, és sok a bosszúság azzal. És ez így is van, és mi ezt nem akarjuk. A keresztény piac hemzsegettől, erre nincs szükség, ez már túltermelés. Amire nekünk szükségünk van, az az Isten kegyelme, hogy józanok maradjunk, hogy eljöjjünk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyunk, végy el tőlünk mindent, ami nem tőled való, és nyilatkoztasd ki magad nekünk hatalmas módon. Hadd olvassam még fel gyorsan ezt az ige szakaszt innen az Ézsás próféta 57. fejezetéből, a 14. verstől kezdve, és aztán hamarosan imádkozni is fogunk. Ézsás 57. fejezet a 14. versétől, és ő meg fogja parancsolni. Az előbb ezt olvastuk, amit én megparancsolok, az meg fog történni. Itt pedig ez áll, és ő, az Úr, megparancsolja majd, készítsetek útat, készítsetek ösvényt, távolítsatok el minden botrányos dolgot az én népem útjából. Isten kegyelméből talán napjainkban már nagy mértékben megtettük ezt az útszakaszt, anélkül, hogy az egyének ennek tudatában lennének. Mert hol vannak a botlató kövek, hol vannak az akadályok, mi az, ami valójában visszatart bennünket, nem a te kudarcod és nem az enyém, hanem a beidegzett szellemi dolgok tartanak bennünket vissza. Itt azt olvassuk, készítsetek útat, készítsetek egy ösvényt, távolítsatok el minden botrányos dolgot az én népem útjából. Mert így szólt a fenséges és a magasztos, aki örökké trónol, és akinek a neve a Szent. A magasban és a Szentében lakozom én, és azoknál, akik megtörtek és szellemben megviseltek, hogy újra felélesszem, felüdítsem a megtörtek szellemét, és megelevenítsem az összezúzottak szívét. Mert nem akarok örökkévalóan perlekedni, és nem akarok folytonosan haragudni sem. Ellenben minden szellem el kellene sorvadjon előttem. És az élet szelleme is, amelyeket én magam teremtettem. Csak az ő bűnös fukarsága miatt lettem bosszus, és büntetően megfenyítettem őt azáltal, hogy haragosan elrejtettem magam, miközben ő a maga választott útját követte, és hitehagyottá vált. Jó lehet, láttam az útjait, és mégis meg akarom gyógyítani, vezetni akarom, és kárpótlásul vigasztalást nyújtok neki, és szenvedőinek is. Azzal, hogy az ajkak gyümölcseként békességet teremtek, békességet a távoliaknak és a közelieknek, mondja az Úr. És én meg akarom gyógyítani. De az istentelenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem képes megnyugodni, amelynek vize iszapot és mocskot kavar fel, vagy hoz a felszínre. Az istenteleneknek nincs békessége, nyughatatlanok, mondja az én Istenem. Ez az ége szakasz is egy méreható és hatalmas beszéd. Nem mehetünk bele a részletekbe, mert még imádkozni is akarunk. Itt az önmaga választott útról van szó, és Isten haragosan elrejtőzött, amíg Izrael a maga választott útját járta. És Isten mindig, mindaddig rejtve marad, amíg mi egy önválasztott úton járunk. Egyedül akkor fogja magát kinyilatkoztatni és megáldani bennünket, ha az ő útjain járunk, mint az ő kiválasztottai. Itt egy csodálatos vigasztalást hagyott hátra. Izraelre, és így ránk is vonatkoztatva azt mondja a 18. versben, jó lehet, láttam az ő útjait, és mégis meg akarom gyógyítani őt. Vezetni akarom, és kárpótlásul vigasztalást nyújtok neki, és szenvedőinek is. Isten nem akar visszafizetni, mint az emberek szokták tenni, hanem vigasztalni akarja a szenvedőket. Üdvös állapotban vannak azok, akik szenvednek. Mi mindannyian mélységesen szenvedünk Isten ügyéért. Nem hasonlítunk a háborgó tengerhez, amely felkavarodott és sarat és szennyeződés sodor a partra. Nem tudom, hányan jártatok már a tengerpartján közületek, amikor a mi szeretett svájciainkra és a gyönyörű hegyekre gondolok, megkérdezem, voltatok-e már valaha a tengerpartján? Ha jártatok valaha, különösen az északi tengerpartján, és magatok is átéltétek a dagályt és az apályt, akkor megfigyelhetitek, ahogy a dagály után egy vagy több teherautó végighajt a parton, és hogyan rakodnak fel mindenféle dolgokat. Én végignéztem magamnak, mert nagyon szeretem a tengert, mint ahogy a hegyeket is szeretem. Éppen azért, mert Isten teremtette a természetet, de ennek sok mondani valója volt számomra. Különösen a dán fanő szüketén figyelhettem ezt meg, hogy reggel, miután levonult a dagály, igen, a part mentén aztán úgy a szemetes autó ment. És az emberek felpakoltak mindent. Volt ott mindenféle piszok és sár és tartályok és igen, a lehetetlentől a lehetségesig minden. Mindent, amit a tengerbe dobtak, amit a hajókról kirakottak, ezt meg amaszt, és mindezt tömegesen mosta a partra a víz. És itt azt mondja az Úr az ő ígéjében, de az istentelenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem képes megnyugodni, amelynek vize iszapot és mocskot kavar fel. Az istenteleneknek nincs békessége, mondja az én Istenem. Mi történik? Ők maguk is nyugtalanok, és nyugtalanságot hordoznak magukkal, ahová csak eljutnak. Nincs békességük, és viszályt visznek magukkal, amerre csak járnak. Aki maga is nyugalmat talált Istenben, és megpihent a maga műveiből, az maga is békességet fog sugározni és terjeszteni. Akinek békessége van Istennel, annak békessége lesz. Sőt, úgy lesz nála, hogy ahogy az Úr mondta, amikor beléptek egy házba. Ajánljátok fel a háznak üdvözletül a békességet mondván, békességben legyen része ennek a háznak. Mert üdvösségre vezető állapotban vannak a békességre igyekezők, üdvösségre vezető állapotban vannak a békességszerzők. És tegnap este felolvastuk az Efézus 2-ből, hogy Isten elvette a válaszfalat, és átalakított bennünket békességszerzőkké, és a régi emberből új embert teremtett. Ő a mi békességünk, ő a mi megbocsátásunk, ő a mi üdvösségünk, ő a mi mindenünk mindenben. Amire neked szükséged van, amire nekem szükségem van, mindezt megtaláljuk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Nyugalomra találtál Istenben, vagy zaklatott, háborgó vagy. aki zaklatott, az olyan, mint a háborgó tenger, és mondom nektek, annak senki sem tud ellenállni. Amikor eljön az áradat ideje, akkor a legjobb, ha az ember megsarkalja magát. Igenis, úgy van, amikor ez az idő beáll, a víz mindent elsöpör magával, magával ragad. Időnként hallottuk már ezt is, hogy áttörte a gátakat. A vízben nagy az erőszak, de az istentelen emberek szintén ehhez hasonlítanak. És tudjátok mi? Van egy ige Jeremiás prófétánál, persze nem találom meg kapásból, de ott az áll írva, az én népem között vannak istentelen emberek. Olvastátok-e már valaha? Ó, bárcsak megtalálnám. Itt kell lennie a jobb oldalon valahol, ebben a Bibliában, itt előttem. És persze, most meg fogom nézni, de ma este biztosan megtalálom. A Jeremiás könyvében kell lennie a 7. fejezet környékén, valahol ezen a területen kell lennie, ahol ez áll írva, hogy az én népem között vannak istentelen emberek, lesben állnak, igen, valahol itt kell lennie. Talán megtaláljátok ti, miközben még imádkozzunk, mert néha csak a hitetlenekre gondolunk, és nem tudatosul előttünk, hogy Isten az ő népéhez intézi az ő szavát. Isten nem tud mit kezdeni azokkal, akik nem hallgatnak az ő szavára, hanem azokkal foglalkozik, akik engedelmeskedni akarnak neki. Az 5. fejezet 26. verse. Köszönöm szépen. Jeremiás 5. fejezete, a 26. verse. Mert az én népem között vannak istentelenek, akik lesben állnak, mint a madarászok rejtőzködnek. Csaptákat állítanak, és emberi hajtóvadászatot folytatnak. Ezekbe a dolgokba egyáltalán nem tudunk belemenni. Ha az istentelenek lesben állnak valahol, akkor nem azért, hogy téged és engem elkapjanak. De amikor az van itt írva, az én népem között vannak ezek az emberek. Itt így van megírva, mert az én népem között vannak az istentelen emberek, akik lesben állnak, mint a madarászok, akik elrejtőznek. És tudjátok nagyon jól, mi fiúként, én is vidékről származom, ezt mindannyian tudjátok, és mi fogtunk rókákat, meg ilyesmiket, és felállítottuk a csapdákat is, és aztán lesben álltunk, és figyelmesen figyeltük, hogy mikor kapja le az egyik róka a másikat, és mikor záródik be a csapda. Itt azt mondja Isten ígéje, mert az én népem között vannak az istentelen emberek, akik lesben állnak, mint a madarászok, úgy elrejtőznek. Ó, igen, nagyon szépen fejet hajtanak, rejtve maradnak, csapdát állítanak, mint a besurranó tolvajok. Csak akkor látod, amikor azt hiszik, hogy megragadtak valamit. Ó, akkor már nem rejtőznek el többé. Akkor nagyobbak, mint mindenki más. Aztán hirtelen látod őket, aztán hallod is őket. És kikkel van dolgunk? Istentelenekkel. Istennek egy igazi gyermeke nem fog lesben állni, és csaptába sem ejteni másikat, vagy arra gondolni, hogy ó, ha csak megragadnám, Isten gyermeke örülni fog annak, hogy Isten mindannyiunknak megkegyelmezett, mert mi mindannyian kegyelemből élünk, és elmondhatjuk, hogy az ő bőségéből vettünk kegyelmet kegyelemre. De mindennek be kell teljesednie. Ó, nekünk fel kell ismernünk, hogy milyen fontosak a proféták, az új szövetség és a gyülekezet számára is. Mert az én népem között vannak az istentelen emberek, akik lesben állnak, mint a madarászok elrejtőzködnek, és csapdákat állítanak, az emberi hajtóvadászatot folytatnak. Észrevettétek-e, hogy néha be akarnak vonni benneteket egy beszélgetésbe, és valahol jól el van rejtve és fel van állítva egy csapda is. Néha még egy nagyon kicsi zsebmikrofon és a diktafon is van náluk. Mielőtt észrevennétek, már folyik is a felvétel. Ezt én is megtapasztaltam már, és akkor döbbentem rá, az utolsó pillanatban vettem észre. És mit mondhatnék nektek? Aztán volt bátorságom, és elkaptam a dolgot, és egy fogással a kezemben volt a kazetta. Isten népe között is vannak istentelenek. Ők azok, akik lesben állnak. Ők azok, akik csaptákat állítanak. És aztán persze, most megkaptuk, elkaptuk őt, elkaptuk. Nem, ne aggódjatok emiatt. Isten a kezében tartja az öveit, és senki más. És mi, mint az ő népe, továbbra is szívből akarunk bízni benne, hitben előre menni. Csak azért olvassuk ezeket a szavakat, hogy magunk is megvizsgálhassuk, hogy hol állunk. Vajon felbojdultunk-e, kimostuk-e már a partra a sarat, a mocskot és minden szennyeződéseket? Vajon olyanok vagyunk-e, akik csaptákat állítanak másokat és várják, hogy valaki beleessen? Vagy Isten gyermekei vagyunk, akiket Isten szelleme vezérel, akik áldást kívánnak másoknak, Istennel járnak és imádkoznak a testvérekért és a testvérnőkért is. Ezek olyan dolgok, amelyeket önvizsgálatként tudunk, és el kell fogadnunk, és azt kell mondanunk, Uram, hol állok én? És legyen, hogy az Úr megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy vele tartsunk összefogva. És az Úr azt mondja, ha azt akarom, hogy megálljon, és ez a lényeg, ő maga segít bennünket, és velünk lesz, hogy megálljunk. Ő azt mondja, az én tanács határozom meg fog valósulni, vagy valósuljon meg, nem csak beszél, hanem parancsol. Ő parancsol. És az ő szava egy parancsoló utasítás. Tudjátok, amikor valaki utasítást ad, az már parancs is, nem csak egy kérés. Ez egy parancs. És Isten parancsot adott az ő szaván keresztül. És mindenkinek engedelmeskednie kell ennek a parancsnak. Ez a legmagasabb parancs, amit valaha elhangzott. És Isten mindent dicsőségesen véghez fog vinni. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő neve. Amen.